Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel képelő podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint.
Szia Patrik, köszöntöm a hallgatóinkat.
Hát egy nagyon-nagyon izgalmas részhez közeledünk az egyetemi szezonban, a konferencia döntők hetében vagyunk, és hát ezért úgy gondoltuk, hogy nem csak ezekről a meccsekről, hanem kicsit úgy összefoglalva minden konferenciáról fogunk beszélni. Azonban az élet egy picit átírta itt a podcast forgatókönyvét, ugyanis az elmúlt napokban történt pár olyan edzői kinevezés, amiről mindenképpen akarunk beszélni. Bálint, a három nagyobb közül melyikkel szeretnél kezdeni?
Hát abszolút, most itt ugye pont ezt szerdán veszük, illetve kedden veszük fel ezt a podcastet, úgyhogy itt hajnalban jönnek itt a sokkoló hírek, hogy mi történik mondjuk az LSU-nál, vagy az Oklahoma-nál, vagy éppen a Notre Dame-nél, de akkor beszélgethetünk ugye a hétvégi nagy hírről, hogy a USC-nek a főedzője Lincoln Riley lesz. Szerintem vele kezdjünk, mert hát nagyon-nagyon megkerülhetetlen téma jelenleg a college futball világában az, hogy mi történik az Oklahoma-n és mi történik Riley-val. De ugye jött a...
Mennyire vágott téged mellbe a hír?
Hát abból a szempontból mellbevágó volt, ugye minden kis pletyka, minden kis tweet arra utalt, hogy ő megy az LSU-hoz Baton Rouge-ba, és aláírja a szerződését, és hát ugye ez egy teljes, ez volt az igazi, ez a fake handoff volt, hogy így bejátszották, hogy akkor megy az LSU-ra, és közben már Kalifornián ült, vagy Kaliforniába.
Kedvencem, ahogy csitítgatta a riportereket, hogy ő nem lesz az LSU-nak a következő főedzője.
Hát, de nem hazudott, tehát.
Nem, abszolút nem. Bár egy kicsit szerintem túlhoztam, mert utána meg elkezdett beszélni arról, hogy hát ők mennyire szereti Oklahomát, meg stb., ami nyilvánvalóan nem hazugság, de talán már nem, már ugye fél lábbal, sőt, akkor már nem is fél lábbal volt kinn, és nem feltétlenül kell ilyenkor ilyen visszaszólni az előző csapatnak, mert nem tudom, hogy mennyire boldogak például a játékosok meg a szurkolók így visszanézve, hogy mennyire tekintenek jó szívvel most véleményed szerint Riley-ra?
Hát amennyire lehet a Twitterről leszűrni a következtetéseket a külföldi hangulattal kapcsolatban, szerintem Normanben ilyen tiszta lincs hangulat van, hogy így, ha oda menne Riley még egyszer, agyonvernék, és így tényleg, és ezzel az volt a gond, hogy tehát, amit te is mondasz, hogy mindenki elhitte, hogy ott fog maradni Oklahomában, és gyakorlatilag nem csak ő, hanem ugye a stábtagok is tudták, hogy ez maximum valami kacsa lehet, hogy ő elhagyja a Sooners-t, és gyakorlatilag egy nappal később, sőt pár órával később ugye jött a bomba hír, hogy mégiscsak megy Kaliforniába, és a Trojansnek a főedzője lesz. Én azt gondolom, hogy most Oklahomában egy ilyen nagyon izgalmas pár év fog jönni, ugye, amik csatlakoznak majd az SEC-hez, mert egy olyan főedzőt kell találniuk, aki újra összekapja ezt a stábot, újra összekapja a csapatot, a recruitingot, és úgy fognak menni az SEC-be, hogy nem az apofozógép lesznek, mint mondjuk a Vanderbilt.
Igen, mielőtt gyorsan átkötnénk a következő főedző kinevezésre, az a kérdésem hozzád, hogy szerinted a Pac-12-re milyen hatással lehet Riley megérkezése, mert hát, ahogy én fogalmaztam, a Power 5-nek a Ruth kiskacsája a Pac-12 már évek óta, és hogy azért ez egy hatalmas lökést adhat nem csak a USC-nek, de az egész konferenciának.
Mindenképpen ez egy nagyon nagy volumenű igazolás edzői téren. Ugye azért a USC-nél fontos kiemelni, hogy nemrég történt ugye az Athletic Director pozícióban is változás 2019-ben, és már akkor rezgett a pad ugye Clayton feneke alatt, és hát ugye Clay Helton feneke alatt, és hát ugye el is kerültünk abba a pozícióba, hogy végre tudtak szerezni egy nagy volumenű edzőt. Ugye korábban Urban Meyert hozták kapcsolatba a USC-vel, és hát az ő igazolás is egy nagyon fontos dolog lehetett volna, de szerintem van akkora név Lincoln Riley az egyetemi futballban, mint amikor Urban Meyer elhagyta ugye az Ohio State-et. Fontos lesz, és egyébként az Oregonra is most egy nagyon nagy teher fog nehezedni, hogy azért nagyon komoly kihívó lesz a bajnoki címért a déli konferenciában, vagyis hát a déli csoportban, a Pac-12-ben. Úgyhogy mindenképpen a recruitingra nagy hatással lesz, és nem csak ugye a Trojansnek, hanem az egész konferenciának, hogy milyen tehetséget tud majd áthozni esetleg keletről, nyugatra Riley, vagy hogy tudja ott tartani ugye az irányító sztárokat, mert ugye azt tudhatjuk, hogy a legtöbb tehetséges irányító Kaliforniából jön ki, és nem feltétlenül a kaliforniai csapatokhoz kerülnek ezek a játékosok, éppen Bryce Young van a szemem mellett, aki ugye Kaliforniából ment az Alabamára. Na most ezekre biztos nagyon nagy hatással lesz Lincoln Riley, hogy ezek a tehetségek ne vándoroljanak el mondjuk dél-keletre.
Igen. Nem csak Young egyébként, hanem Stroud is egyébként a környékről származik.
Stroud is, vagy Jugalele is, ugye.
így van,
valós
így van. Szerintem erről a témáról csak egy külön podcastbe tudnánk beszélni, mivel
abszolút
időfogytán vagyunk, ezért szerintem váltsunk a következő viszonylag nagyobb főedzői kinevezésre, legyen ez a legfrissebb, és Brian Kelly került végül az LSU-hoz, és nem tudom te, hogy vagy ezzel a hírrel, de szerintem az LSU egy kicsit azzal, hogy sokáig tapogatózott, lemaradt a nagyobb nevekről, mert ugye majd később fogunk beszélni róla, de Napier került a Floridához, ugye Riley az USC-hez, és igazából nincsen bajom feltétlenül Brian Kellyvel, de hogy izgalmasabb nevek is fölröppentek az LSU kapcsán, például egyébként Lane Kiffin-é is, akit én a leginkább láttam volna oda kerülni, és persze a Notre Dame-nél nagyon jó munkát végzett Kelly az utóbbi időben, de hogy valahogy én nem égek lázba ettől az egésztől.
Nekem az első szavam az volt, ami itt a fejembe jött, hogy Shotland. Tehát, hogy ez az egész dolog, ez egy ilyen Shotland történet, és nem azért, mert lesajnáljuk Brian Kelly, de mégiscsak sokkal izgalmasabb dolgok lehetnének az LSU-nál, mint amit ő képvisel, és hát még egyszer, nem szabad elvenni azt az értemet tőle, hogy ugye többször is ott voltak a tűz közelében, play-offba vezette a csapatot, egy stabil programot sikerült kiépíteni, de azt ne felejtsük el, hogy ő nem dolgozott még Power 5 konferenciában, nemhogy az SEC-ben, tehát azért teljesen más kávéház lesz az LSU-t irányítani, úgyhogy azért a recruiting mondhatni romokban hever, nem nagyon lett szexi csapat ugye a bajnoki cím után az LSU, sőt, hát ugye elsziporkáztak mellettük a nagy Georgia, meg Alabama csapatok, és hát ez nagyon furcsa egyébként abban a tekintetben, hogy két éve ez a csapat a legmagasabb szinteken volt, most pedig ugye kiemelés sincsen a nevük mellett, és hát nagyon furcsa lesz majd, hogy Kelly hogy tudja ezt a munkát megfogni, megragadni, izgalmassá tenni, főleg ugye a középiskolás tehetségek számára. És hát egyébként, ha már lincs hangulat, meg pánik, meg furcsaság, akkor a Notre Dame-nél is azért elkezdtek kijönni a hírek, hogy mindenkit nyugtatott az Athletic Directoruk, hogy senki ne aggódjon, össze fogjuk tartani a csapatot, össze fogjuk tartani az edzői stábot, és találunk egy olyan megfelelő vezetőedzőt Kelly helyére, aki miatt nem kell dikomitolgatni.
Az sose jó jel egyébként, amikor már ilyeneket ennyire nyilvánosan ki kell mondani, ezeknek így természetes dolognak kéne lenni, de nem véletlen, hogy itt az Oklahoma-nál meg a Notre Dame-nél is igyekeznek mindenkit nyugtatni, mert egyértelműen azért nem nyugodt ez a szituáció, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, ezzel a kinevezéssel kapcsolatban van-e még bármi benned, vagy ugorhatunk az utolsóra, ami így nagyobb volumenű?
Mehetünk szerintem, utána lesz egy érdekes kérdésem feléd egyébként.
Jó, és akkor hát az utolsó, amiről még érdemes beszélni, az Billy Napier, a Louisiana főedzőjének Floridába kerülése. Ugye ő is egy Group of Five csapattól érkezik, akiknél amúgy remek munkát végzett az elmúlt három szezonban, mindig 10 plusz győzelmes szezonokon van túl a Louisiana, de ettől függetlenül ez egy más kávéház itt Floridában, és hát van mit helyre tenni, mert azért itt az elmúlt szezon az nagyon-nagyon rosszul nézett ki. Téged mennyire lepett meg, illetve mit vársz a Floridától a következő években?
Egy nagyon lassú és szisztematikus újjáépülés kell, hogy következzen a Floridánál is, mert láthattuk, hogy azért viszonylag nagyon magas polcról vontak ők is, lehet csak úgy, mint az LSU, és hát két nagyon nagy nevű futballprogramról beszélgetünk itt, és hát én azt gondolom, hogy azért Napiernek a lecke rendesen fel van adva, bár ugye ő dolgozott korábban mondjuk Saban kezei alatt, vagy ugye a Clemsonnál is volt, mint pozíciós edző, vagy éppen koordinátor, de mégiscsak nagyon furcsa, hogy egy Louisianáról nem úgy megy vissza a Power 5 egyik egyetemére, hogy koordinátor lesz, hanem egyből főedző, és ugye egy nagyon fiatal emberről beszélgetünk, még csak 42 éves. Hát föl van adva a lecke szerintem abszolút, és nincsen könnyű helyzetben abban a tekintetben, hogy ugye az SEC-ben abban a csoportban ott lesz a Georgia, és a Georgia nagyon nem fog visszaesni szerintem erőben, sőt fog tovább erősödni, és hát ott ha egy kicsivel potensebb irányító játék lenne, akkor még nagyobb lenne a pontkülönbségük, erről is beszélhetünk majd egy picit, mert ugye kiemeltél egy tweetet, hogy milyen domináns volt a Georgia, de ne róluk beszélgessünk, hanem ugye inkább a Floridáról, akik, hát most itt Napiernek komoly feladata lesz, de én azt gondolom, hogy szerintem ez egy izgalmas projekt lesz, és most ebből a tekintetből talán jobban is tetszik ez a kinevezés, mint mondjuk Brian Kelly az LSU-ben.
Abszolút egyetértek ezzel, de és szerintem arra kell nagyon figyelni, hogy ez azért nem egy feltétlenül egy éves projekt, tehát az kell idő Napiernek, amíg magára formálja keretet.
Én ez minimum három, de inkább.
Így van. Tehát olvastam egy cikket egyébként, hogy azon sok múlhat, hogyha most nem fog eszembe jutni a védőkoordinátornak a neve a Louisianáról, ha tudja magával vinni Napier, akkor az nagyon-nagyon sokat lökhet a Floridánál, mert remek munkát végzett, most sajnálom, hogy nem jut eszembe a defense koordinátor neve, de a lényeg az, hogy úgy együtt azért úgy rendbe tudnák tenni a támadósort és a védősort is, amire nagyon nagy szükség lesz Floridában. És hát így is talán többet beszéltünk, mint amennyi időnk van, úgyhogy ugorjunk a konferencia döntőkre, illetve hát a konferenciákra külön, és próbáljunk
meg. De még mielőtt belevágnánk,
ja, igen,
egy kérdés.
A kérdés.
Sok egyetemi állás maradt még itt betöltetlenül, akárcsak a Notre Dame-re, hogyha gondolunk a legnagyobb, vagy az Oklahoma. Szerinted az NFL-ből fog edző menni, akár is futballba? Volt
konkrétan
vezető edző az NFL-ből?
Aki volt valaha edző?
Aki idén még vezetőedző az NFL-ben,
szerintem
jövőre lesz a vezetőedző.
Szerintem nem? Olyan, aki jelenleg edző, olyan nem fog átmenni. Itt nem tudom, lehet, hogy Kingsbury-re célzol, netán, hogy megkötődjék ezték?
Pete Carroll-ra célzol.
Az is érdekes. Szerintem nem. Szerintem az fog koordinátor vagy volt edző az NFL-ből visszajönni mindenképpen, de aki jelenlegi edző, azt most nem feltétlenül látom, hogy bármelyik csapatnál. Szerintem akik visszamentek volna, azoknak pont a USC, a Florida vagy az LSU lehetett volna akár egy olyan projekt, ami belevág, és hát még ugye az Oklahoma lehet kérdéses, ahol ugye Kingsbury-t hívják. A többi csapatot nem feltétlenül látom, vagy a többi csapatnál nem feltétlenül látom, hogy egy jelenlegi NFL edző átmenne oda. Te, neked van valami a fejedben, ezért kérdezted?
Nekem most nyilván semmit nem olvastam, csak egy ilyen megvillanás, hogy mi van akkor, hogyha Pete Carroll azt mondja, hogy elég Washingtonban, már ugye Washington államban, Seattle-ben, és akkor azt mondja, hogy visszamegy mondjuk a Notre Dame-hez. Érdekes. Biztos Oklahoma-ban biztos nem, tehát hogy Norman biztos, hogy nem fog menni, de ez csak egy ilyen gondolat volt. De egyébként, ha már itt bedobta a Kingsbury-nek a nevét, ugye ne felejtsük, hogy Cliff Kingsbury még egy pár évvel ezelőtt azt ígérgette, hogy a USC-nek lesz a támadó koordinátor, aztán ugye mit hozott az élet. Pár évvel később ugye azt az állást, hát nyilván nem nagyon lesz támadó koordinátor státusz az USC-nél, úgyhogy Riley ugye a főedző, de igen, csak érdekes, hogy ilyen ott a kaliforniai közhangulat.
Minden esetben tényleg érdekes lesz, hogy még a pillanatnyag betöltetlen állásokra kik fognak menni, mert azért a Notre Dame-et és az Oklahoma-nál is bőven van kihívás, nem feltétlenül lesznek rosszak a keretek, bár ugye sok múlik itt a recruiting classokon. Na de, akkor most ugorjunk a heti fő témánkra, a konferenciákra és a konferencia döntőnkre, és kezdjük szerintem izgalmassági sorrendben, és hát nem tudok más se kezdeni, mint a Pac-12-vel, ahol az Oregon Ducks és a Utah Utes fog találkozni egymással péntekről szombatra virradólag, és szerintem, hogy az egész konferenciától nagyjából azt kaptuk, amit vártunk előzőleg is. Az Oregon ott a döntőben, bár nem ők lesznek az esélyesek, ha jól emlékszem, és ugye az egész konferencia sajnos nem tudott nagyon megújulni, nem volt olyan csapat, akit szerintem elhittünk volna reálisan, hogy ott lesz majd a rájátszásban ebből a konferenciából. A Dax két mérkőzés leszámítva egyébként nem volt kifejezetten rossz, de nagyon-nagyon rosszul néz ki azért ettől a gyenge Stanfordtól a vereség, illetve a Utah nagyon-nagyon csúnyán elkalapálta őket két fordulóval ezelőtt, így én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy ennek a Ducksnak nincs ott a helye a rájátszásban, és nem feltétlenül rájuk fogadnák a konferencia döntőben sem. Neked úgy összességében mi a véleményed az egész konferenciáról, illetve ki fogja megnyerni szerinted a Pac-12-et?
Ez a Pac-12 az ott van, ahol tavaly abba hagyta szerintem, tehát az a semmi szürkeség gyakorlatilag nem tud kiemelkedni, egyik csapat sem lefelé, bár most azért a Washington megtette szerintem a szívességet az egész konferenciának, hogy így teljes összeomlást mutasson, de amit te is mondtál, érdekes, hogy 19. kiemelt, ugye most jelenleg még, hát ugye ez változni fog holnapra, de hogy alacsonyabb kiemelt a Utah Utes, mint az Oregon Ducks, és hát az Oregon Ducks megpróbált elhitetni velünk a szezon elején, amikor megverték a Buckeyes-t, hogy egy kompetens csapat lehetnek, ez bebizonyosodott többször is, hogy nincs így, és amire te is utaltál még egyszer, hogy ugye nagyon csúnyan helyben hagyták a Utes-nál ugye az Oregont, és szerintem, ha nem is hasonló képű mérkőzés lesz ez a bajnoki döntő, de mindenképpen lehet azt várni, hogy ez a Utah meg fogja fogni az Oregont még egyszer, és akkor elhozzák a Pac-12-nek a konferencia bajnoki címét, ami egy izgalmas történet, mert ugye itt folyamatosan évről évre azt látjuk, hogy az Oregon a legnagyobb powerhouse, aztán a végén mindig ott vannak a kérdőjelek. Igen, amit mondtál, hogy így haladjunk izgalmassági sorrendben, azt gondoltam, hogy a legizgalmasabbal kezdjük, de aztán mégis csak másik oldalról jutottunk, hogy egy csak a Power 5-ot vettük figyelembe, és nem a többi, illetve hát gondolom még beszélünk az AC döntőjéről, de hogy így nem a Western Kentucky UTSA meccseket fogjuk itt beharangozni, bár az igen, is igen, igen, lesz igen. Itt a Roadrunners miatt. Én azt várom, hogy egyébként a Utah elhozza itt a spread, most gyorsan rákattintottam, -3 a Utah oldalán. Hát, szerintem még talán az is benne van, de annyira megfoghatatlan ez a Pac-12, hogy nem tudjuk, hogy adott héten mi fog történni, de tényleg kb. Tényleg a legmegfoghatatlanabb konferencia azzal, hogy most jónak tűnő Oregon kikap a Stanfordot pedig agybafűvő veri a konferencia kisebb csapataival
mindenki,
többi.
Igazából. Igen. Ami a Utah mellett szól, szerintem, hogy ők a szezon végére azért összekapták magukat, és igazából itt az utolsó 6-7 meccsen kerültek nagyon jó formában. Egyébként érdekes, mert mind a két csapatnál szerintem kifejezetten, hát vagy viszonylag gyenge irányító játék van, és főleg a futójátékra koncentráltak, főleg itt a szezon végén, úgyhogy nehéz megmondani tényleg, hogy mit lehet várni. Az azért sokat megmutat, hogy a Pac-12 legjobb, legmagasabban rangsor csapata se lesz valószínűleg top 10-ben majd az év végén.
Hát, hogyha mondjuk az Oregon nyer, akkor benne van, hogy top 10-es lesz, de tehát nincsen egy lapon, szerintem. Tehát az Oregon egy harmadik polcon lévő csapat, akiknek kb. Semmi esélyük nincsen arra, hogy playoffba kerüljenek, tehát reálisan semmi esélyük nincsen, mondjuk így.
Oké, ha itt nincs több hozzáfűzni való, akkor ugorjunk a következő konferenciára, és ez az ACC lesz, ahol a Clemson nélkül rendezik meg a konferencia döntőt, a Wake Forest találkozik a Pittsburgh-el, és azt gondolom, hogy ugye ez az a konferencia döntő, ahol mind a két csapat viszonylag alacsonyan van rangsorolva, és igazából pillanatnyi esélyük sem volt a rájátszásba jutni, viszont annyira izgalmas irányítókkal és támadó sorokkal rendelkeznek, hogy ezért nálam megelőzik izgalmasági sorrendben a Pac-12-et, egy szerintem viszonylag sok pontos, magas színvonalú találkozót találhatunk, vagy láthatunk, és ez az a konferencia, ahol a konferencia döntő, ahol a résztvevők inkább a támadósorukra támaszkodtak egész évben, mint sem a védelmükre.
Abszolút, ezt ki lehet emelni, hogy azért két nagyon izgalmas támadósor, ugye mindkét csapat 300 pont fölött szerzett idén, ami bár egy picit beárazza a konferenciát is, főleg annak tekintetében, hogy a Clemson egy teljes vonat baleset volt az idei szezonban. Hát, hogyha azt mondtad volna nekem, illetve azt mondtuk volna egymásnak, hogy a Pittsburgh Panthers játszik a Wake Forest Demon Deacons-al, a szezon elején ezt mondjuk egymásnak, akkor azt mondjuk, hogy hát szerintem tedd le a poharad, vagy tedd le az italod, mert részeg vagy. És ugye itt a 300 pontra visszautalva csak annyit akarok mondani, hogy a konferencián belül szereztek mindketten 300 pontot, ugye 500 pont fölé ment mindkét csapat összességében. Hát mindenképpen irányítójáték tekintetében nagyon izgalmas lesz ez a mérkőzés, és hát most már szerintem arról kell beszélgetnünk, hogy itt komolyan kell megnézegetni, hogy adott csapatban, mondjuk Pittsburghre gondolok itt a kezdő irányító, milyen teljesítményt rak le az asztalra, és akár hogy növeli a draft értékét, vagy éppen rontja. Én ilyen szempontból fogom nézni ezt a mérkőzést, hát illetve ugye most már előre kell tekinteni arra is, hogy mondjuk az év végén kiosztandó díjak közül ki melyiket fogja elhozni, és hát ugye a Pittsburgh ad egy Biletnikov finalistát, úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez a mérkőzés, és tényleg nem a védelmek fogják eldönteni.
Csak pár eredmény tényleg a Wake Forest idényéből volt, hogy 70-56-os meccsük, egy 58-55-ös meccsük, egy 45-42-es, 37-34-es, tehát nevetséges, hogy milyen meccsek voltak. Tehát ez teljesen kemény, de hát a Pittsburghnek is volt 54-29-es, 48-30-as, 77-7-es, tehát 51-7-es, hát igen. Szóval, ha nem is...
Tényleg ez a kosárlabda eredmény.
A rájátszás szempontjából ugye ez a legkevésbé releváns meccs a Pac-12-en kívül, de a leglátványosabb az lehet, hogy talán ez lesz.
És ha már itt ugye emlegettem, mint a Biletnikov finalistát, ugye Jordan Edison a másodéves elkapó került oda a top 3 névbe, ugye Jameson Williams és David Bell mellé, úgyhogy egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges elkapót láthatunk majd, illetve hát egy most lehet, hogy meg fogsz botránkozni, de egy potenciális elsőkörös irányítót.
Nem feltétlenül botránkozok meg, bár nem vagyok.
Azt tudom, hogy nem tetszik, de...
Kenny Pickett-tel kapcsolatban nem vagyok magasan, viszont azt elismerem, hogy az egyik legstabilabb teljesítményt hozta le az idei évben, és ha valakinek úgymond tetszik ez a stabilitás, és mondjuk nem feltétlenül azt nézi, hogy mi a plafonja egy irányítónak, hanem mi lehet a padlója, amivel, ami köré lehet építeni egy game managernél egy nagyon picit talán több dolgot, akkor Pickett nem lehet olyan rossz választás, és mivel gyenge a klassz, azért akár lehet még az első QB is, akit kiválasztanak, bár elég szoros lesz a verseny. Oké, ugorjunk a következő konferenciára. Itt már nehezen tettem különbséget, hogy akkor a Big Ten vagy a Big 12 lesz-e izgalmasabb, kiélezettebb, de mert mind a kettő a rájátszás szempontjából is nagyon fontos meccs, de beszéljünk először a Big 12-ről, és a Baylor Bears játszik az Oklahoma State Cowboys-szal. Hát ez egy nagyon érdekes mérkőzés lesz, mert mind a két csapatnak jó a védelme, a Cowboysnak nagyon-nagyon jó a védelme, stabil irányító teljesítmények voltak mind a két oldalon, de nem kiemelkedőek. Nem tudom, hogy arról van-e valami információt, hogy a Baylor Bearsnél Bohannon mennyire egészségesen tudja-e vállalni a játékot?
Jelenleg nem nagyon tudjuk megfogni ezt a kérdést. Talán, hogyha pénteken visszatérnénk rá, akkor ez könnyebb lenne, de igen, nehéz helyzetben van a Baylor abban a tekintetben, hogy bár, hogy mondjam, stabilnak tűnő irányító játék, de Bohannon nem az az izgalmas irányító, akire így gondolunk. Mondjuk ugye kis kedvenced, vagy volt kis kedvenced, Spencer Sanders azért már inkább egy más téma ebből a szempontból, de szerintem nagyon fontos megragadni itt az év végén azt, hogy mit csináltak a Baylornál, illetve az Oklahoma State-nél, akik, hát ugye tavaly is már mondhattuk róluk, legalábbis az Oklahoma State-ről, akiknek ugye 4 győzelmük is volt idén kiemelt csapatok ellen, tehát azért elég szép renoméjuk van 2021-ben, de kicsit fogjuk meg a Baylort, és ugye Dave Arandát, aki úgy gyakorlatilag a romjaiból élesztette újra ezt a Baylor Bears-t, és hát most 8. kiemeltként, akár még ugye rájátszás esélyük is lehet erre a 2021-es playoffra, hogyha nagyon megverik az Oklahoma State-et, és minden úgy történik előttük, ahogy majd egy ilyen nagyon felforgatott szombatról, hogyha álmodozunk. Hát ha a másik konferencián az ACC-nél beszéltünk a támadósról, akkor tényleg a védelmeket kell kiemelni, és nagyon nem látom, hogy ez egy pontgazdag mérkőzés lenne, mert egyfelől, hogyha mondjuk Bohannon sérült, akkor abszolút nem látom, hogy ez egy pontgazdag mérkőzés legyen. Ha pedig ott van Bohannon a pályán, akkor is szerintem itt limitálni fogják egymás támadóit, vagy hát az ellenfél támadóit a védelmek. Gyorsan kattintottam egyet, hogy megnézzük, hogy mennyi az 46,5 pont az under-over.
Na, reális. Én egyébként azt akartam kiemelni még így az egész konferencia kapcsán, hogy azért elég nagy meglepetés, hogy itt a Baylor és az Oklahoma State játssza a döntőt, ugyanis az Iowa State, az Oklahoma, de akár a Texas is nagyobb névként volt prognosztizálva itt az év elején, és abszolút megérdemeltem van itt ez a két gárda, ugye az Oklahoma State végig nagyon kiegyensúlyozott volt, a Baylor elverte, amikor kellett az Oklahomát és az Iowa State-et is, és azt még meg lehet említeni, hogy ez visszavágó lesz, mert az Oklahoma State nyert 24-14-re az alapszakasz folyamán. Egy ahhoz nagyon hasonló találkozót láthatunk, talán egy picit még annál is kiélezettebb. Összességében így a konferencia milyen benyomást hagyott benned?
Tök jó, hogy felteszed ezt a kérdést, mert hogyha haladtunk volna tovább, akkor biztos, hogy közbe vágtam volna azzal, hogy nagyon érdekes, hogy arról beszélgetünk itt a konferencia döntő kapcsán, hogy két védelem vezette csapat van ott az elején, illetve a döntőben, és hát ugye a Big 12-ről sose úgy gondolkodtunk, mint a védelmek konferencia, most mégis arról beszélgethetünk, hogy két nagyon erős védelem vitte oda a csapatokat a döntőben. Nagyon nagy csalódás egyébként nekem ebben a konferenciában a Texas, bár gondolkodhattunk róluk úgy, hogy az nem egy éves projekt lesz majd ott, amit Sarkisian elkezd kiépíteni, sőt, hát sokkal több. De ha azt mondom neked, hogy a konferencián belül az Iowa State-nek és a Texasnak együtt van annyi győzelme, mint az Oklahoma State-nek, azért az egy nagyon furcsa dolog.
Igen, és meglepő is. Éppként szerintem ez egy tök jó dolog, amit kiemelt, és ugye ez az edzőknek a munkáját mutatja meg, hogy ebben a konferenciában a védelemmel dominálva lehet úgy látszik eljutni a konferencia döntőbe, vagy lehetett eljutni idén, és ebben nagyon nagy szerepe van az edzői munkának, mert szerintem egyetemi szinten egy stabil védelmet sokkal nehezebb kialakítani, mint egy működő támadósort. Én örülök mind a kettő csapatnak, még így végső szóként mit vársz a meccstől? Mármint, hogy ki fog nyerni?
Elhozza a Cowboys, és még szerintem a spread is elviszik.
És bemennek a playoffba? Inkább erről beszéljünk majd a végén.
Úgyhogy, az már egy vodabb kérdés.
Mert elég sok minden van erre hatása, úgyhogy ugorjunk a Big Ten-re, amit hát nagy meglepetésre a Michigan vív az Iowával, és Igazából mind a kettő csapat meglepett, mert ugye a Michigan helyett az Ohio State-et vártuk, az Iowa helyett meg a Wisconsin-t itt a végén, de nem lehet azt mondani, hogy mondjuk nem megérdemelten lennének itt, még akkor is, hogyha az Iowa-ról egyikünk sem beszélt túl sok szépen, és volt egy nagyon-nagyon rosszul kinéző három meccsük, viszont alapvetően az Iowa azért a legstabilabb védelemmel rendelkezik, így az egész konferenciát tekintve, talán a Michigan pedig talán azt a foszit játssza, amit a leginkább elképzeltünk tőlük az év elején.
Fú, hát ezt a legnehezebb, ezt a konferenciát most így megragadni, bár ugye korábbira is azt mondtam mondjuk a Pac-12-re, hogy hát erről beszélgetni egy picit furcsa dolog, de amúgy én nagyon örülök annak, hogy nem múlt héten podcasteltünk, mert bemondtam volna azt, hogy CJ Stroud a Heisman győztes, és el is hittük ott, hogy ott megnyeri, aztán jött ez a nagyszerű összeomlás, vagy hát hogy mondjam, ez a nagyszerű erőfeszítés volt a Michigan részéről, hogy meg tudták verni az Ohio State-et, mert én nem láttam jönni ezt az eredményt, én nem láttam jönni azt, hogy most itt a Michigan megveri az Ohio State-et, és nem is, hogy megveri, hanem hogy veri meg.
Sok-sok hát, sok összetevő egyébként, most azon felül, hogy egyébként én is a Michigan gameplanjét nagyon-nagyon tudom dicsérni, de Stroud egy kisebb betegséggel szenvedett, elindult a havazás, ezek mind inkább a hazai csapat számára voltak kedvező jelek, ugyanakkor persze elismerve, hogy mind offense, mind defense oldalon azt csinálták, amit kellett a Buckeyes ellen.
És amit nem láttál te se, vagyis hát szerintem nagyon sokan nem gondoltuk azt, hogy Harbaugh hogy meg tud újulni erre az egy mérkőzésre, és ugye mindig azt mondjuk, hogy nem tud kiemelt csapat ellen nyerni, nem tudják az Ohio State-et megvenni, nem jobb edző, mint Ryan Day, és gyakorlatilag ezen az egy meccsen mindent fölírtak, de tényleg 42 pontot szereztek, és mindössze 27-et engedtek annak a támadósornak, ahol egy potenciális Heisman győztes irányító van, meg 6 olyan elkapó, amelyik bármelyik csapatban minimum második számú lenne, úgyhogy, és ráadásul egy támadófal is nagyon-nagyon stabilnak tűnt, amit össze-vissza vertek ugye a Michigan oldalán, tehát nagyon furcsa volt az egész, és hát most ott vagyunk, hogy a támadósorban gyenge Iowa játszik a Michigannel, úgyhogy ez megint csak egy nagyon furcsa mérkőzés lesz, szerintem óriási előnyben van ezen a találkozón a Wolverines.
Igen, igazából szerintem ezt a Michigan ezt a találkozót akkor bukhatja csak el, hogyha túl sokat kockáztat, ha túl sokat akar, mert ez minden arra mutat, hogy ennek a meccsnek ők az esélyesei, ők a jobb csapat. Az Iowa támadósor szerintem önmagában semmit nem tud kezdeni, mert ez a Michigan védelem itt Hutchinsonnal és Ojabo-val nagyon-nagyon jól néz ki, és tehát alapvetően az Iowa szerintem 10 pontnál többet saját erőből nem tud föltenni. Márpedig ennél a Michigan egy biztonsági játékkal is szerintem többet fog tudni termelni. Az Iowa csak akkor nyerhet, ha a védelmük megint olyan short pozíciókat tud adni a támadósornak, amiből esetleg föltesznek még plusz pontokat, és ha Michigan okosan építi fel a gameplanjét, akkor ezt abszolút el tudják kerülni.
Azzal, ahogy futballoznak, az a teljesen meg tudják semmisíteni szerintem az Iowát, hogy nem fognak rizikót vállalni a levegőben, ahol talán a legtöbbet kamatoztathatja a védelmét az Iowa. Sokkal inkább fognak rájönni a labdára, és akkor a futó tandemmel megpróbálni kontrollálni ezt a mérkőzést, és McNamara-nak nem nagy szerepet szállni, mert láthatjuk, hogy azért ő szerintem még a game manager szintről is azért picit messze áll. Viszont az mindenképpen beszédes, hogy ha már itt beszélgetünk arról, hogy a Michigannek milyen szezonja volt, hogy 10-2-vel állnak a spread ellen, tehát gyakorlatilag amikor nyerni kellett, akkor nyerni tudtak, vagy éppen közel tudtak maradni az ellenfelekhez, és az a 11-1-es végső mérleg, illetve a konferencián belül 8-1 azért le a kalappal előttük.
Abszolút. Én amúgy nem, amikor mondtad, hogy hátból meg tudtuk ülni az Ohio State ellen, én nem, hogy az Ohio State ellen nem gondoltam, de hogy így ő neki már nagyon kifele állt a szénája, tavaly előtt is ebből a csapatból, és nem tudom, honnan rántották elő ezt az egészet, és hogyha már edzői kinevezésekről beszéltünk, ugye neki pont, hogy csökkentett fizetésen tartották itt, amivel lehet, hogy pont ez kellett egy kicsit így az egójának, az egész csapatnak, és talán lekerült így a teher is mindenkiről, aminek egy ilyen szezon lett a vége, aminek potenciálisan rájátszás lehet a vége.
Gyakorlatilag azért konstruálták át a szerződését, hogy ki tudják rúgni olcsóban. Tehát ne kelljen kifizetni az egészet neki, mert ugye itt ilyen záradékok vannak a szerződésben, hogy adott év után mennyit kell még kifizetnie az egyetemnek neki, és ezt jól menedzselte a Michigan, erre pedig még jobban reagált ugye Harbaugh.
Abszolút, abszolút. Na, és akkor térjünk rá az utolsó, vagy hát az utolsó előtti nagy meccsünkre, de az utolsóra Power 5-ből, méghozzá a Georgia Bulldogs és az Alabama Crimson Tide-nak az SEC döntőjére, ami hát még annak ellenére is szerintem a legjobban várt találkozó, hogy most szerintem te is azon a véleményen vagy, hogy a Bulldogs benne van, hogy ez a Bulldogs akár megsemmisíti az Alabamát.
Én egész évben azt mondogattam, és bár utálok ilyen nagyon hangzatos dolgokat elmondani, de szerintem az Alabama megveri a Georgiát, és gyakorlatilag ezt mondtam már.
Még mindig? Héten. Most még az Auburn
meccs után is ezt mondod? Most már kitartok.
Szép.
Most már kitartok, és már legyen bármi, kitartok, olyan vagyok, mint a Titanicon a zenekar, hogy amikor már elmerült a hajó is, még húzza.
Igen, igen.
Azt szeretném látni, hogy ez az Alabama ez szorosan megveri a Georgiát is. Talán ezt tehet a legjobbat a playoffnak nézettség szempontjából. Most nem
ezzel lehet, egyébként nem... a kisebbséghez tartozó, tehát inkább én azokat a hangokat olvasom, akik nem szeretnék az Alabamát a playoffban látni idén.
Igen, tehát ez egy nagyon megosztó dolog, hogy az Alabama ott van a playoffban, annak ellenére, hogy kikaptak a Texas A&M-től, gyengékedtek itt az Iron Bowl-on, meg hát voltak olyan mérkőzéseik, amiket így nagyon-nagyon nem értettük, hogy játszanak így, miért nem játszanak dominánsabban, mi történik a csapatnál, és sokat kiemeltük, sokat beszélgettünk podcastben arról, hogy nagyon sok játékost adnak az NFL-be évről évre, de hogy nagyon sok koordinátort vesztettek idén, és hogy tudja ezt túlélni az egyetem, sőt lehet, hogy Bill O'Brien kap egy főedzői állást, ugye róla még nem beszélgettünk, hogy megint csak támadó koordinátorát veszíti a csapat, tehát hogy érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy ez az Alabama, attól függetlenül, hogy mit mutatott az előző héten, ez benne van a négy legerősebb csapatában, az ország négy legerősebb csapatában. Ez nagyon nehéz szerintem megtámadni.
Megpróbálják azért, és egyébként alapvetően veled voltam egész évben. Itt az Auburn elleni meccs egy picit elbizonytalanított, mert ugye arról beszéltünk, hogy az Alabamának azért a támadósora az kevésbé bicsaklott meg itt az év folyamán, azért ők is föltöttek 44, 48, 63, 42, 41, 42, 52, 59, 42 pontokat. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem egy jó támadósor, meg hát igazából tényleg minden hatékonysági mutatóban is ott voltak, viszont itt az Auburn ellen először csődöt mondtak, és konkrétan az utolsó fél percig nem sikerült TD-t szerezni, a támadófaluk idén először lett talán rendesen megverve, és persze, tudom, Jameson Williams-nak a kizárása nagyon sokban közrejátszott ebben például, de ettől függetlenül én nagyon picit elbizonytalanodtam, hogy ez a támadósor most képes lesz-e a Georgia ellen pontokat föltenni, mert hát azt meg tudjuk a Bulldogsról, hogy az ő védelmük az még az Auburn fölött is hát gigászokkal van, tehát nem is hasonlítható össze a kettő, és ha az Auburn le tudta lassítani őket, akkor a Georgia is le fogja tudni.
Hát, úgy kell ezt elképzelni, hogy egy földrajzi példát hozzak, hogy az ország védelmei az Alföld, és a kékes a Georgiai, tehát hogy így annyira kimagadjuk minden közül. És amúgy tényleg, amire utaltál egy picit egy fél szóval, hogy egy Jameson Williams kiállították az első fél időben, ami után kap két fél időnyi eltiltást, tehát csak a második fél időben lesz ott a...
Igen.
És ezt a kérdést akartam még hozzád szegezni, hogy vajon John Mechie vagy Jameson Williams a jobb elkapó, vagy nagyobb impact az író elkapó?
Nagyon egyértelmű. Szerintem egyértelműen Jameson Williams a jobb, szerintem és nagyobb impact-tel bíró elkapó. Én személy szerint jobban bírom a játékát is, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos része lesz a találkozónak, hogy őt ugye egy fél időig nem láthatjuk, úgyhogy ez megint csak a Georgia mellett szól igazából.
Igen, és az a baj, hogy annyi minden szól a Georgia mellett, ami ebben a szezonban még nem történt meg velük baki, egyetlen csapat, akik nem bakiztak, komolyabbat. Jó, most a Cincy is veretlen, de hogy ott is voltak azért kérdőjeles mérkőzések. Szerintem bele fog bakizni a George, és lehet, hogy ez kihatással lesz komolyabban a playoff kinézetre, ugye erről majd beszéljünk nem sokára, de hogy nekem azt tetszene leginkább, hogyha az Alabama tudna nyerni mondjuk 3 ponttal, és maradna mondjuk, hát akkor nehezen rakod első kiemelésre a George-t, ugye, és akkor talán át is vezethetjük ezt egy új témára, de én azt mondom most, hogy az Alabama megnyeri a döntőt.
Ez nice. Hát én sajnos azért, mert nem ez Jameson Williams az első fél időben, illetve mert láttam az Auburn meccset, én most már azon a félem vagyok, hogy Georgia be fogja húzni szerintem az SEC döntőt. Azt nem tudom egyébként, hogy mennyire dominánsan, de szerintem nyerni fognak. Egyébként egyetlen egy dolgot akartam még, és ezt a, még a Clemson kapcsán akartam mondani, hogy a Clemsonnak az első meccs a Georgia ellen mennyivel szebben néz ki a szezon tudatában, hogy ott konkrétan ők csak 10-3-ra kaptak ki egy labda birtoklással. Pedig akkor nagyon nem tűnt impresszívnek az az egész.
Ugye akkor az volt, hogy talán így mindannyiunkban így feljött ez a kérdés, hogy vajon ez a Georgia védelem tényleg ilyen jó, vagy csak a Clemson nem állt össze, ugye a Lawrence kiválása után. És hát igen, ez tényleg ilyen jó. Utána minden héten rájöttünk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó védelem. És hát ez a nagyon-nagyon jó védelem arra volt jó ebben a szezonban, hogy első kiemelésig juttassa a Georgiát, és gyakorlatilag nincs kérdés bennünk, hogy ki az ország eddigi legjobb csapata.
Jó, mielőtt itt jóslunk egy kicsit a playoffra, még beszéljünk azért egy fontos Power 5 konferencia döntőről, és az AAC-nél a veretlen Cincinnati fog a Houstonnal játszani. Nem tudom, látsz arra esélyt, hogy ez a Houston megszorongatja a Cincit?
Látok. Látok
esélyt, hogy
Houston meg fogja szorongatni. Azt nem látom, viszont ha csak picit is megszorongatja a Cincinnatit, akkor nagy bajban lesznek, és nem fognak playoffban szerepelni, nem fogják kiemelt mérkőzés fognak játszani, de elődöntős mérkőzés nem fognak, mert egyszerűen láthatjuk, illetve érezhető a playoff bizottságnak a fajta hozzáállás, ami hogy nem hisznek ebben a csapatban, és hogyha mondjuk itt belehibáznak ebbe a mérkőzésbe, és mondjuk szorosan tartja majd a Houston ezt a találkozót, akkor kizártnak látom, hogy ez a Cincinnati oda kerüljön a top 4-be. Ha viszont nagyon meg tudják verni a Houston-t, ami egyébként nem kizárt, mert egyébként nem tudom, hogy szerezne mondjuk a Houston rengeteg pontot ellenük, bár azért nagyon jó támadó soruk van, működik a passzjáték, működik a futójáték, de a másik oldalról meg nagyon sok yardot is be tudnak nyelni, és talán ez lehet a kulcsa a mérkőzésnek, hogy még az egyik oldalon van egy nagyon biztos védelem és egy nagyon jó irányítójáték, addig a másik oldalon ezeket nem feltétlenül találjuk meg, és hát nem véletlenül az egyik negyedik kiemelt, a másik 24. kiemelt jelenleg, és beszélgetünk az egyik csapatról úgy, mint egy országos középcsapat, aki a Houston, meg egy top 4-es Cincinnati, akiről próbáljuk elhinni, hogy ott a helyük.
Egyébként szerintem a legérdekesebb dolog az az lesz, hogy se nem éppen, hogy elfogja, tehát hogy nem nagy különbséggel verik el a Houstont, se nem kicsivel, tehát pont, hogy egy ilyen olyan különbség lesz a két csapat között, ilyen 7-10 pont, amit nagyon nehezen fog tudni szerintem a bizottság hova helyezni, és ezért lesz nagyon kérdéses, hogy bejut-e végül a Cincy rájátszásba. Egyébként érdekes, hogy azt mondod, hogy nagy különbség van itt az irányítójátékok között, mert azért a Houstonnál is itt az év végén, az utolsó 5 meccsen nagyon jó volt az irányítójáték, most hirtelen nem teszem az irányítójuk neve, de mindjárt kisegítesz.
Itt arra szerettem volna utalni, hogy egyébként nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ugye Desmond Ridder akár elsőkörös irányító is lehet, és hogy mennyire komolyan hatással van arra a támadósorra, és hogyha meglátjuk, hogyha nem lesz ott jövőre Desmond Ridder esetleg, mert ugye NFL irányító lesz, akkor mi az az impact, amit veszít ezzel a csapat? Ugye Clayton Tune az irányítója, és bár ő is azért nem mutatott rossz játékot, én azt gondolom, hogy kaliberben azért jóval fölött áll Desmond Ridder.
Jó, ez igaz. Na, és szerintem most, hogy végigértünk itt a fontosabb konferencia döntőkön, egy gyors elemzés vagy előrejelzés, hogy te mit vársz pontosan, bár itt ugye tettél már megjegyzést igazából mindegyik csapatra és döntőre, de hogy szerinted akkor hogy fog kinézni a rájátszás mezőnye?
Hát, ez még egy külön podcast.
Tudom, de most az általad legvalószínűbb forgatókönyvet mondjad, mert amúgy föl tudok rajzolni rengeteget.
20-as, sőt, tehát, hogy
igen, és abból 10 eléggé elképzelhető, de hogy szerinted mi fog bekövetkezni, csak arról beszéljünk.
Akkor igaznak kell maradnom magamhoz, tehát hűségesnek ahhoz, amit mondtam. Az Alabama megveri a Georgiát, és mindkét csapatot lesz a négyben. Ez talán nem szexi, ez talán sokaknak nem tetszik, de azt gondolom, hogy én most nem azt mondom, hogy amit én szeretnék látni, hanem ami, ha történik, akkor úgy fog reagálni rá a playoff bizottság, mert hogyha a Georgia csak picivel fog kikapni az Alabamát, akkor nem fogják egyik csapatot se kivenni a négyből, viszont megnehezítik ezzel ugye a következő 3 konferencia győztesnek a dolgát, és itt gondolok ugye a Michiganre, hogyha elhozza az Oklahoma State-re, mert nekik adtuk ugye ezt a két meccset, és a Cincinnati-re. És még nem beszéltünk ugye a Notre Dame-ről, akiknek sajnos nincs konferencia döntőjük, pedig azért szerintem ott lehet őket azon a polcon emlegetni, ezt a négy csapatot, Michigan, Oklahoma State, Cincinnati, Notre Dame, hogy mindegyiknek minimális esélyük, de azért van a playoffra. Na most, hogyha Michigan nagyon veri az Iowa-t és benne van, akkor őket nehéz kivenni, és hogyha az Oklahoma State is meggyőzően fog nyerni, akkor őket is nehéz lesz kivenni, úgyhogy szerintem itt az a legnagyobb kulcs, hogy a Cincinnati mennyire fog nyerni, mert azzal, hogyha most ők ott vannak, és nagyon nyernek, nem fogják őket kivenni a négyből, és akkor valószínűleg az Oklahoma State fog lecsúszni.
Szerintem egyébként, ha az Oklahoma State meggyőzően nyer, a Michigan meggyőzően nyer, és az Alabama is nyer, akkor hiába győz meggyőzően a Cincinnati, akkor kiveszik őket.
Hát igen, itt ezek, az mindig az arról beszélgetünk, hogy de jó lenne egy 6 csapatos rájátszás, de jó lenne egy 8 csapatos, vagy 12 csapatos rájátszás. Ugye most itt megy a fejvakarás, hogy ott van 6 csapat, és tényleg valaki a 6-ból, vagy 7-ből, mondjuk az Ohio State-t még beszéltünk, mert hiába kaptak ki a Michigantől, az egy nagyon jó csapat. Egy nagyon jó csapat. Nekem egyébként azt tetszett volna, hogyha a Georgia, Alabama, Ohio State, Cincinnati döntő van, de hát ugye egy héttel korábban kellett volna erről beszélgetni, most már aktualitását vesztette. Úgyhogy azt mondom, hogy az Alabama picit nyer a Georgia ellen, akkor nem tudod őket kitenni az első kiemelésről. És akkor Georgia 2, Michigan 3, Cincinnati 4.
Fú, igen.
Nem vagyok egyikben se biztos.
Itt ugye ezt akartam mondani egyébként, hogy a River Week után engem meglepne, hogyha minden, tehát nyilván az Alabama az nem papírforma, de hogy a többinél az elég papírforma lenne, amit mondunk, meglepne, ha nem dőlne valamelyik.
Az a baj, hogy annyira makacs vagyok is, és nem tudom, konok, hogy itt ragaszkodom ez az Alabama győzelem, ez pedig mennyivel egyszerűbb lenne, hogy amikor Georgia megveri az Alabamát, és akkor ki lehet őket szedni simán.
Nálam az van.
És akkor nincs vita, hogy akkor most Michigan, Oklahoma State, meg Cincinnati.
Egyébként még akkor is lehetne vita, tehát nálam az a legvalószínűbb forgatókönyv, a Georgia 6/10 ponttal nyer, ezzel kigolyozzák az Alabamát, de azért, mert a Michigan nyerni fog, ezzel ők bent vannak, a Cincinnati nyer egy olyan 7-10 ponttal szintén, tehát nem meggyőzően, de ezzel ők is ott lesznek, és az Oklahoma State is szűken győz, és ezzel ők is ott vannak. És akkor ezzel az Alabama szorul ki, ellenben, hogyha mondjuk például az Oklahoma State kikapna a Baylortól, akkor lehetséges, hogy az Alabama vagy a Notre Dame-be tudna csúszni a helyükön. Még erre van némi szansz, mert a Baylorban látok egy minimális upsetet, de ha mondani kell, akkor nálam Georgia, Michigan, Cincinnati, Oklahoma State, ez a legvalószínűbb forgatókönyv talán.
Még annyi van itt a fejemben, hogy nem felejtsük el, hogy ezek a college football elődöntők egy nagyon fura időpontban lesznek megrendezve, hogy a szilveszter este, magyar idő szerint 22 óra, akkor is ugye, hát már január 1-én hajnali 2-kor, úgyhogy ezek így furán lett ez a sorsolás ugye megoldva, hogy a Cotton Bowl meg az Orange Bowl lesz most a két elődöntő, és ugye január 1-én lesznek majd a New Year's Six többi tagjai, és ugye a Sugar Fiesta, illetve a Rose Bowl-ra gondolok itt. Ezek a párosítások még egyáltalán nem világosak, ugye itt majd ki fog derülni ki, hogy végez a konferencia döntők után, de nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez egy nagyon fura időpontban lesz ez a két meccs, és el kell dönteni a playoff bizottságnak, hogy kik azok a csapatok, akik nézhető futballt játszanak, és ez nagyon fontos megjegyezni azt, hogy akik nézhető futballt játszanak, itt a top 6-ban leginkább az Alabamának a támadósora az, amiért rajong az, a többi támadósor kevésbé mutat szexi játékot, főleg mondjuk a Georgia-ra gondolok, de hogy mi lehet a mögöttes gondolat amögött, hogy el kell adni ezeket a mérkőzéseket, mert rettentő rossz időpontban vannak, nem azzal lesznek elfoglalva az emberek, főleg nem ugye Európába, de Európát vegyük ki, mert nem minket vesznek elsőként, de ugye ott is egy délutáni időpontban, egy kora esti időpontban lesznek ezek a mérkőzések, és hogy tudod az embereket rávenni arra, hogy leüljenek, és megnézzenek egy college football playoffot, ahol Michigan Cincinnati lesz. Tehát, hogy ki fog ezért leülni? A Michigan még csak-csak?
Egyébként szerintem, ha a bizottságnak lehetősége van, tehát mondjuk az Alabama nem kap ki nagyon a Georgia-tól, mondjuk ilyen nagyon szorosan egy field goal-al a végén, vagy ilyesmi, és mondjuk bármelyik, vagy a Cincy, vagy az Oklahoma State botlik, vagy egyáltalán nem meggyőzően nyer, de akár még a Michigan is, hogyha véletlenül botlik, akkor a lehetősége van a bizottságnak, hogy be fogják tenni az Alabamát egy ilyen esetben.
És szerintem a legnagyobb most a legnagyobb veszteség a bizottság szempontjából szerintem az, hogy kikapott az Ohio State a Michigantől.
Igen.
Ott volt egy Heisman-esélyes irányító, rengeteg sztár elkapóval, NFL prospektekkel, tehát leülnek az NFL nézők is, akik nem biztos, hogy szeretik annyira a college futballt az Egyesült Államokban, azért biztosan sokan vannak így, tehát hogy nem tudom, hogy tehát nekik meg kell fogniuk és egy eladható terméket kirakni az asztalra, hogy tessék, itt van 31-én, ne azzal foglalkozz, hogy a pesgőt bontod, hanem azzal, hogy most itt egy nagyon nagy összecsapás fog jönni két ország két legjobb csapata között, vagy a négyből két legjobb csapata között.
Igen, ez egy elég nehéz döntés lesz.
És ugye itt mennek a futball szakmai érdekek szemben mondjuk azzal, hogy a televízió mit szeretne.
Igen.
És ha már itt tartunk, és ez nem nincs beletervezve, mert kicsit túl is lógtunk az adáson, neked melyik forgatókönyv, vagy melyik felállást tetszene legjobban, hogyha bővítjük a
legszexibb.
Ja, hogyha bővítsük a playoffot.
Hát 8 csapatosra nekem azt tetszene a legjobban, mert egyébként akkor 8 csapat az már viszont tényleg elég arra, hogy abban az idényben minden megbízhatóbbnak és jobbnak vélt csapat bejusson. Tehát ha most 8 csapatos lenne, akkor szerintem be tudnék tenni minden olyan csapatot, aki szerintem megérdemel még egy esélyt arra, hogy menjen a bajnoki címért. És itt igazából nem is kéne nagyon gondolkozni, akkor hát nyilván azon, hogy ki hogyan jut be, azon esetleg el lehetne gondolkozni, hogy
kinek adod a kiemeléseket.
Igen, hogy kinek adod a kiemeléseket, meg hogyan adod a kiemeléseket, de ezért ez a 8, ez szerintem egy sokkal nagyobb rugalmasságot adna minden kialakítás szempontjából, mint ha csak 6-ra bővítenék.
Igen, én is amellett vagyok egyébként, hogy inkább 8, vagy nekem még az van itt a fejemben, bár az már itt nagyon-nagyon messze menő gondolat, hogy 12-re bővítsék, és a top 4 kapna egy bye week-et.
A 12-vel már az a bajom, hogy azért tényleg ott a 11-12. Legjobb csapat, az már elég karcosan érdemelni meg. Vagy hát...
Tegyük föl, hogy mondjuk most előttem van egy lista, Georgia, Alabama, Michigan, Oklahoma State top 4, és akkor a Cincinnati játszik mondjuk a Baylorral. Azért arra nem mondod, hogy
igen, egyébként van fantázia benne. Igen, meg egyébként az nem is alapvetően tényleg nem rossz.
És akkor mondjuk ezeknek a csapatoknak ugye, ők nem játszanak bolmérkőzést, hanem az a bolmérkőzésük, hogy kapnak egy ilyen negyed döntőt, egy ilyen white card meccset most. Figyelj, hogy hívjuk.
Meggyőztél, hogy igazából ebbe is lenne fantázia, meg
itt már csak tényleg azon kell gondolkodni, hogy mondjuk a Power 5 top 5, vagy a top Power 5 konferencia győztesei megkapják-e automatikusan a kiemelést az első 5-be, vagy ott van egy Michigan, és jelen esetben meg egy Ohio State, akik ugye azért erő alapján, vagy eye test alapján azért elüthetik mondjuk, amit tudom, Wake Forest-et. Tehát, hogy így,
igen, egyébként
ezek ilyen izgi dolgok.
Ugye ebbe is az ad fantáziát, hogy ugye, vagy mozgásteret, hogy ugye sok csapat van, és azért bárhogy kialakíthatják, hogy hogyan legyen a kiemelés, meg ki hogyan játszik, úgyhogy igazából ez a lehetőség is, ez is meg lehetne venni engem.
Mert jelenleg szerintem ott tartunk, és ez már tényleg csak egy ilyen filozófiai, ideológiai kérdés, hogy ez a BCS rendszer, amit ugye korábban játszottak, hogy a két csapatot kinevezték, hogy ők a legjobbak, és akkor ők lejátszottak a döntőt, de most nem vagyunk egyébként közelebb a megoldáshoz ezzel a négyjel, hogy most ott vagyunk, hogy akkor csakkozzuk, hogy ki az a négy szexi, de legyen eladható mérkőzés, de futballszakmai szempontokat is figyelembe kellene venni, és akkor még azt is megnézzük, hogy december 31-én játszak, és akkor úristen, mindenki fogja a fejét, hogy itt mi történik. Igen, ez egy káosz jelenleg.
Na, és nekem is van még egy utolsó kérdésem, mert elbúcsúznánk, hogy nem adom meg az esélyt itt neked, hogy a konferencia döntők alatt valaki Heisman pillanatot produkáljon, úgyhogy te kinek adnád a Heismant most így jelenlegi helyzetben? Mert ugye itt most mindenki előtt, tehát aki a konferencia döntők alatt tud egy olyan dolgot mutatni, ugye itt Bryce Youngnak lesz lehetősége erre. Hirtelen most az esélyesek közül nem is tudom, Ridernek esetleg lesz esélye erre, bármázi, talán távol került.
Jordan de... Davis.
Igen. Na, tehát igen, talán egyébként Youngot lehet a legjobban felhozni, hogyha ők ugye verik a Georgiát, vagy nagyon szűken kikapnak egy jó játékát, akkor biztos, hogy jövő a Heisman. Ellenben, hogyha mondjuk nagyon megveri őket a Georgia, vagy mondjuk nagyon limitálják Youngot és a passzjátékot, akkor ugye azzal meg elvesztheti inkább, mert ha szűken is, de talán most ő a legnagyobb esélyes.
Hát ugye, pont ma jött ki az Athleticen egy cikk, hogy ez eljött az év, amikor nem szabad támadójátékosnak adni a Heisman trófeát, mert tényleg most arról beszélgetünk, hogy ilyen védelmi hangsúlyjal rendelkező csapatok vannak ott ugye a top 4-5-ben, hogyha itt most kiveszünk az Alabamát, akkor ha végignézed a Georgiát, ugye a védelme vitte, a Michigan védelme nagyon-nagyon jó, az Oklahoma State védelme nagyon jó, a Cincinnati védelme nagyon jó, a Notre Dame védelme nagyon jó. és akik pedig ott vannak mögöttük, akikről a támadó sorokról beszélgetünk, Ole Miss, Ohio State, tudom, Oregon, Oklahoma, ezek mind csődöt mondtak egyszer-egyszer ezek a támadó sorok, és hát nincsenek is ott ugye a top 4-5 környékén, úgyhogy én azt mondom, hogy ha szerintem egyébként Bryce Youngnak, ha nagy meccs lesz, akkor meg kell kapnia, viszont most már arról beszélgetünk, hogy kellene egy védőt keresni itt az országban, aki az utóbbi hetekben nagyon felhívta magára a figyelmet, és azt mondom, hogy ha mondjuk, hogyha a Michigan megveri az Iowa-t is mondjuk, az ellen
Hutchinson a támadófal,
3-4 szeket csinál, akkor neki adják.
Ha 3-4 szeket megcsinál, akkor egyébként én is elképzelem, hogy neki adják, de mi van, ha mondjuk csak egyet? Vagy egyet se? Jó játszik, de mondjuk nincs ott a statjában.
Akkor egy ilyen... Igen, ez a gond, és egyébként azért lehet nagyon hangsúlyos szerintem Hutchinsonnak, hogyha sok szekkes meccse van, ugye az Iowának a falát mindig ugye piedesztára emeljük, hogy mennyire jó támadó fal, mennyire jó a rendszer, mennyire tehetséges játékosok igen. vannak. Szerintem ez emelhet sokat az ő értékén, viszont hogy nem sikerül neki, meg ilyen, nem tudom, egy ilyen 250 passzolat, 2 TD, 1 interception Young neve mellett, akkor az a baj, ő annyira sokat volt ott fent, hogy valószínűleg egy ilyen nagyon-nagyon megosztott szavazáson el fogja hozni. Jordan Davis, és akkor valószínűleg ott lesz a döntőben.
És Stroud mellett, és akkor ezzel most jól kikerültük egyébként, hogy te jelenleg kinek adnád?
Bryce Youngnak.
Ja, sajnos én is erre jutottam.
És
kinek adnád szívesen?
Kiha.
Hát én nagyon szeretem egyébként Hutchinson, de nem tudom, hogy oda tudnám adni neki.
Tehát melyik játékosan mondod azt nyugodt szívvel, hogy ővé a Heisman?
Hát senki nem mondom ezt, az a baj.
Mert amúgy Kenneth Walker, nem tudom.
Azért itt...
Nagyon nehéz.
Igen. Tényleg nehéz.
Egy hét választ el minket attól, hogy én bekiabáltam volna egy podcastben, hogy sőt, azt találtam volna, és ordítottam volna, hogy a Michigan State meccse után, hogy ezt a díjat nem lehet elbukni a Stroudnak. És
igen, én is ezt hittem. Múlt héten meg voltam győződve erről, és hogy itt eldölt. De hát nem.
Tökéletesen meg voltam győződve.
Na jó van.
Hát igen.
Nem sikerült.
Úgyhogy akkor mondjuk Aiden Hutchinson, kell mondani.
Jó,
nem akarok elmenni a válasz mellett, nem akarok kérni a válasz alól. Aiden Hutchinson legyen jó, az én szexi pikkem.
Adjuk oda neki, én is megyek veled, és szívesen adom neki. Nekem az év elejétől kezdve egyébként egy nagyon kedvenc játékosom, és szerintem sokat letett az asztalra. Nem azt mondom, hogy minden szakmai érvel megtámogatva ő a Heisman győztes, de legyen az. Tehát én is megszavazom, hogy így az utolsó meccs előtt az övé.
Nem csak az, hogy egyébként sokat tett le az asztalon, sok embert meggyőzött az ellenkezőről, mint amit gondoltak róla, és ez nagyon fontos nála, hogy nyers, kiforratlan, rendszerterméke, nem tudom én, tehát nagyon sok ilyen fals dolgot állítottak vele szemben, és ez teljesen megdőlt így most ezzel a nagyszerű Ohio State ellen teljesítménnyel, hogy oda ment, és úgy dominálta azt a mérkőzést, gyakorlatilag most nem lehet azt mondani, hogy egy emberként döntött el, de hogyha ő nincsen, amit sem nyeri meg azt a meccset.
Igen, valóban. Jó, hát nem tudom, mennyire hittük el az adás előtt, hogy 30 percet be tudjuk szorítani magunkat, de ez nem sikerült, amit nem feltétlenül bánok.
Úgyhogy, nem is kellett.
Nem, abszolút nem. Köszi Bálint, hogy itt voltál, és szerintem még jelentkezni fogunk egyetemi podcasttel, nem tudom, hogy mikor, meg milyen formában, de biztos, hogy lesz még beszédtéma itt a jövőben. Nektek hallgatók, köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap még jövünk elvileg egy kérdezfelelek podcasttel, és aztán jövő héten pedig az összefoglalóval. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!